Úrnál van az élet forrása, az ő világossága által látunk világosságot. Az apostol szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 8. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük most Isten tiszteletünk elején az első verszakát. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 242. dicséretünket. Magasztaljuk Urunkat ezzel az énekkel, énekeljük el mindegyik verszakával. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Isten beszéde most ezen a mai istentiszteleten először Márk evangéliumából hangzik hozzánk, Márk evangéliuma második fejezetéből a 23. verstől kezdődően egészen a 3. fejezet 6. verséig a következőképpen.
Jézus egyszer éppen szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Jézus ezt kérdezte tőlük: sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába, Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus: a szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az ember fia ura a szombatnak is. Ismét máskor egy zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember. Figyelték őt, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emeljenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek: állj ki középre! Hozzájuk pedig így szólt: szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy elveszteni? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet! Erre azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt, azonnal azt határozták, hogy végeznek vele.
A mi Urunk Istenünk tegye áldottá igéjét az életünkben. Most pedig a helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk szavára. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, mindenek előtt hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy megőrizted az életünket. Hálás szívvel köszönjük neked ezt a mögöttünk lévő hetet. Köszönjük neked, hogy velünk voltál, hogy erőt adtál. Köszönjük, hogy szereteted jeleit újra és újra megtapasztalhattuk, láthattuk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy te megkönyörülsz rajtunk. Köszönjük, hogy jöhetünk ide a házadba, s hallgathatjuk igédet. Köszönjük, hogy így egyre jobban megismerhetünk téged, hogy egyre jobban felfedezhetjük szeretetedet, hatalmadat. Megvalljuk, Urunk, nagy-nagy szükségünk van a te irgalmadra, nagy-nagy szükségünk van szent lelked világosságára, hiszen mi is sokszor csak tapogatózunk, és bár talán beszélünk is rólad, emlegetjük mi, hogy hiszünk benned, de mindennapjainkban olyan sokszor úgy érezzük, minthogyha csak egyedül lennénk, magunkra maradnánk gondjainkkal, bajainkkal. Urunk, olyan nehezen ismerjük fel hatalmadat. Valahogy úgy vagyunk, mint voltak ott, akkor az emberek, amikor Jézus itt járt testben a földön, hogy nem látták meg, hogy ő valóban Úr, mindenek ura, a szombatnak is ura, de mindennek, hogy ő az, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Urunk, köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, mint ahogy róluk sem mondtál le. Köszönjük, hogy még újra és újra szólni kívánsz hozzánk. Így köszönjük meg azt, hogy most is elcsendesedhetünk, s figyelhetünk szavadra. Szent lelkedért fohászkodunk, hogy tegye számunkra személyessé az elhangzottakat. Kérünk, hogy gyógyítsd a szívünket, az életünket, ahogyan gyógyult, meggyógyult ott annak a sorvadkező embernek a keze, élete. Könyörülj meg rajtunk, és nyisd meg a szívünket, hogy eljuthasson egészen odáig a te életet megújító szavad. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 368. dicséretünk első és második verszakát énekeljük. A Márk evangéliumából hallott ige szakasz mellett még Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből olvasom Isten igéjét. Tehát a tesszalonikaiakhoz írott első levél 5. fejezetéből, a 19. versből hangzik Isten igéje. A lelket ne oltsátok ki. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Egyre másra sokkoló hírek jelennek meg csecsemők bántalmazásáról, kisgyermekek megveréséről. Hódi Ferenc szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársa nemrégen a következőket nyilatkozta ezzel kapcsolatosan. Egy társadalom kulturáltságát az határozza meg, hogy bánik a gyengébekkel. Amennyiben nő a gyermekek elleni erőszak aránya, akkor az civilizációs hanyatlást tükröz. Évtizedes folyamatok vezetnek el a helyzet javulásához vagy romlásához. Ha a társadalomból az azt összetartó értékek kikopnak, akkor az olyan, mint egy vonat, amelynek a fékrendszere felmondja a szolgálatot. Ami ezt a helyzetet megelőzheti, az a család, az iskola, az erős közösség. Szükség van az erős közösségekre. Jó ezt olvasni, hallani, az erre való törekvést tapasztalni, annál is inkább, hiszen az utóbbi években tudatos közösség rombolással találtuk magunkat szembe. Fel kell tenni azonban magunknak a kérdést, amikor erről van szó, hogy vajon ez a gyülekezet, ahová mi járunk, ahová mi tartozunk, milyen közösség? Vajon erős közössége, élő közössége? Hogyan erősödhet? A második igeversünk, ez a rövid kis mondat, hogy a lelket ne oltsátok ki. Ahogyan hallottuk is, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első leveléből való. És hogyha végigolvassuk a levelet, akkor egy eleven, fiatal és buzgó gyülekezet képe bontakozik ki előttünk. Az egész levélből, de a levél végéből, innen, ahonnan való is ez az igevers, pedig felfedezhetjük, hogy ennek az eleven gyülekezeti életnek mi is a titka? Vagyis hogyan lehet egy gyülekezet igazán élő gyülekezet? Élő gyülekezet ott van, ezt érthetjük meg Isten beszédéből, ahol az egyes emberek engedik, hogy Isten munkába vegye őket. Vagyis az, hogy a mi gyülekezetünk mennyire erős, mennyire elevenedhet meg, mennyire élő gyülekezet, az attól függ, hogy mi, akik itt vagyunk, akik alkotjuk, hajlandók vagyunk-e odaadni Istennek magunkat, hogy munkába vegyen, formáljon, alakítson. Ezen a ponton ragadott meg engem a másik igeszakaszunk sorbatkező emberének története. Bibliaolvasó kalauzunk alapján is most olvassuk Márk evangéliumát, így is elénk kerül ez az ige. És nekem különösen is kedves volt az, ahogyan ez a beteg ember engedett az Úr Jézusnak. Hallottuk a történetből, hogy éppen szombat volt. Elment a zsinagógába. Valószínűleg sejtelme sem volt arról, hogy ott tulajdonképpen ő is az érdeklődés középpontjába kerül. Az igazán megfigyelt személy persze az Úr Jézus volt. A korabeli vallási élet egyik csoportja, vezetői, a farizeusok lesték Jézus megnyilvánulásait. Most éppen arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan viszonyul a szombat, azaz a nyugalom napja törvényéhez, hogy vajon megtartja-e azt úgy, ahogyan azt ők elképzelik. Nem tudjuk igazából azt, hogy a sorvatkező ember tudott-e arról, ami a farizeusok kedélyét már előzőleg felborzolta, a tanítványok szombati kalásztépéséről. Mi hallottuk ezt is az evangéliumból, és láthattuk azt, hogy Jézus nem a tanítványokat igazította helyre, hanem ezeket a farizeusokat. Ráadásul még olyat is mondani mert Jézus, hogy az ember fia ura a szombatnak is. Ne feledjük, a szombat Istentől való rendelkezés. A szombatot az rendelte, aki 6 nap alatt megalkotta ezt a világot, és a 7. megpihent. Az rendelte a szombatot, aki a zsidó népet kiszabadította a rabszolgaságból, ki vitte Egyiptomból, és aki ketté választotta a Vörös-tengert. A szombat, még ha az emberért is van, nem az embertől van. Hogyan lehet Jézus ura annak, aminek egyedül Isten az ura? Sőt, ennél még radikálisabbat is mondít Jézus, azzal, hogy úgy utal magára, mint emberfia. Hiszen minden zsidó írástudó és farizeus ismerte Dániel próféta könyvének ide vonatkozó részét arról a titokzatos szeméről, aki eljön az ég felhőin, hogy megálljon a mindenható Isten előtt, aki hasonló az emberfiához, azaz hasonló az emberhez, és akinek hatalom és dicsőség és uralom adatik minden nép és nemzet fölött, és ez a hatalom örökké való. Ki ez a názáreti Jézus? Ki ez a senkiházi jöttmen tanító? Ki ez a provokátor törvénytipró? Ki ez a ki tudja, milyen erővel gyógyító, hogy így mer beszélni önmagáról, hogy ő a szombatnak is ura? Hogyan képzeli, hogy magát ilyen isteni méltóságra emeli? hogyan meri magát a törvény fölé emelni, és Istennel egyenlővé tenni magát. Hogyan lehetne övé a hatalom? Minden hatalom. Mégiscsak hallatlan. Valahogy így fortyoghattak magukban ezek a farizeusok, és minden bizonnyal nem csak magukban, hanem egymás között tanakodva és beszélgetve is. És ezért is lesték aztán a zsinagógában annyira Jézust, vajon meggyógyítja-e ezt a beteg ember szombaton. Nos hát, így csöppent bele ez a sorvadkezű ember ebbe az egész históriába. Olyan jó észrevenni azonban azt, hogy őt úgy tűnik mindez nem akadályozhatta abban, hogy Jézus szavait komolyan vegye. Abból, amit tett, ahogyan viszonyult Jézushoz, azt tűnik ki, hogy ő meglátta benne az Urat. Felismerte azt, hogy ő több, mint egy ember. Vállalta azt is, hogy kiáll középre. Az előírás szerint neki a zsinagógában a földön kellett kukolnia. Amikor azonban Jézus azt mondja neki, hogy állj ide, középre, akkor oda megy. És ebben az is benne van, hogy nem takargatja a fogyatékosságát, nem akar elbújni valahová, hogy ne lássák a sorvadságát. Ő úgy szolgáltatta ki magát az Úr Jézusnak, hogy ugyanakkor oda került az emberek szeme elé is, hiszen nem úgy történt mindez, hogy négy szem közt lettek volna, csak ő és az Úr Jézus, hanem mindenki, minden tekintet gyakorlatilag odairányult nyilván akkor ott a zsinagógában. És ez az ember vállalta ezt, odaállt középre, és aztán elhangzottak az Úr Jézusnak e szavai is, nyújtsd ki a kezedet. Ne felejtsük el, hogy ennek az embernek az egyik keze egészséges, a másik keze volt sorvadt. Jézus pedig nem mondja, hogy melyik kezét nyújtsa ki. Azaz Jézus mintegy nyitva hagyja a hit útját, és az embernek nyilvánvalóvá kell tennie, hogy bízik az Úr Jézusban. Amit ez a beteg elsőre tett, hogy a sorvad kezét próbálta meg, a mozdíthatatlan kezét próbálta meg kinyújtani, azt talán mi csak utoljára mertük volna megtenni. A legészszerűbb nem az lett volna, hogyha az egészséges kezét nyújtja ki, hiszen csak azt tudta mozgatni. De a legtöbb embernek ez lett volna a válasza valószínűleg. De hogyha fel is csillant benne a gyógyulás reménye, emberileg nézve jogosan vehette volna az Úr Jézus szavait sértésnek is. Várom, Uram, hogy segíts rajtam, de hogyan kérhetsz ilyet, hogy nyújtsam ki a kezemet, amelyik sorvadt, amelyik béna? Várom, hogy segíts rajtam, de előbb te tégy velem valamit. Mennyire észszerű válasz lett volna ez. Talán érezzük, hogy mennyire nem magától értetődő ez az engedelmesség. Ennek a beteg kéznek a mozdulása. Jézus Krisztus jelenléte és szavai, ahogyan odafordul ehhez a sorvadkező emberhez, világos üzenet arról, hogy itt vagyok, és képes vagyok arra, hogy meggyógyítsalak. Ha meg akarsz gyógyulni, nyújtsd ki a kezed. Tedd meg az első lépést. Higgy bennem, mert gyógyulni csak hitáltal lehet. Személyes életünk és gyülekezeti életünk megelevenedése és gyógyulása szempontjából is nagyon fontos az, hogy mi is elő merjünk jönni a sorvadságainkkal. Ne nyugodjunk bele ezekbe, mondván, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már csak ezt szoktam meg. Vagy öreg vagyok én már a változáshoz. Ne gondoljuk azt, hogy úgy elrontottam én már a dolgaimat, vagy az egész életemet, hogy azon már úgysem lehet segíteni. De azt se gondoljuk, hogy én még fiatal vagyok. Nekem most még annyi minden másra kell koncentrálnom, majd később Istenre is szánok időt. Nem sokkal jobb lenne a sok minden másra is az Úr Jézussal közösségben figyelni? Azzal az Úrral, akiről azt mondja a Szentírás az egyik helyen, hogy csodálatos tanácsos, akitől lehet tanácsot, vezetést kérni, és aki igazán tudja, hogy mi a jó nekünk. Lehet, hogy nekünk is arra van szükségünk, mint Jézus akkori hallgatóinak ott volt. Ugyanis az derül ki itt ebből az ige szakaszból, hogy Jézus helyre szeretné zökkenteni hallgatóinak az Isten ismeretét és ember ismeretét. Akkor és ott megvolt Izrael vezetőinek a hitbeli elképzelése arról, hogy hogyan működjön az Úristen. Az Úr szavára támaszkodva, tulajdonképpen az ő ígére figyelve nagyon kemény korlátokat szabtak. És ez egészen odáig ment, hogy végül még magának az Úrnak is. Éppen abból az indítatásból, hogy megfeleljenek az Úrnak, nagyon rideggé és kiszámíthatóvá vált az Úrral való kapcsolatuk. A farizeusok gondolkodásában éppen a törvények betartása azt jelentette, hogy igazából akkor nem muszáj az Úrra a hétköznapokban úgy mindig figyelni. Hát mi tudjuk, ismerjük a törvényeket, és élhetünk, mint egy a törvények skatujájában, és ebből nem kell kimozdulni. Sokkal könnyebb út, mint folyamatosan odafigyelni az Úrra, és azt kérdezni, hogy amit tenni készülök, az összhangban van-e vajon az Úrral, az ő akaratával. A mai kereszténységnek, nekünk is kísértésünk ez, hogy mint egy, lehet, hogy ez most furcsa hangzik, de a magunk lelkét kihagyjuk az Úrral való közösségből. Valami olyasmit jelent ez, hogy eljövünk mi az Isten tiszteletekre. Míg imádkozunk is, talán még a saját szavainkkal is imádkozunk. De valahogy az az élő lüktetés hiányzik az Úrral való kapcsolatunkból, ami igazán termékeny és gyümölcsözővé teheti a keresztény életünket. Az az igazi, szeretetteljes kommunikáció, hogy én azért figyelek oda az Úrra, és azért keresem az ő akaratát, és azért veszem a kezembe a Szentírást, és öntöm ki előtte imádságban a szívemet, mert tudom, hogy ő mennyire szeret engem, és én is szeretem őt, és tudom, hogy a javamat akarja, és mert ennyire szeret engem, én pedig szeretném azt tenni, ami nekem kedves. Ennek pedig következménye is van. Mert hogyha elveszítjük az Úrral való eleven lüktető kapcsolatot, akkor egyre inkább a küldetésünket is szem elől tévesztjük. Jézus itt világosan értésünkre adja azt, hogy számára mindig az ember áll a középpontban. Oda állítja ezt a sorvad kezűt is középre. Jézus számára mindig az ember a legfontosabb. A törvénynél is. Az ember a legfontosabb, és ez azt jelenti, hogy nem a hagyomány, nem a liturgia, nem a közösség elvárásai, szokásai, hanem a terhek alatt roskadozó, a nyomorúságaival küzdő ember. Érte történik minden. Érte van a törvény is, érte van a liturgia is, érte van a szombat, érte van az egyház, és érte van az elhívott tanítvány, mert érte a terhek alatt roskadozó, a nyomorúságokkal kínlódó emberért jött el az Úr Jézus is ide a földre, hogy szabadítást hozzon számára. Az egyház, a gyülekezet, a testi-lelki szabadítások és szabadulások helye. Az kell, hogy legyen. Vagy úgy kellene fogalmaznom, hogy az kellene, hogy legyen. De hát erre rendeltetett, nem lehet más. Az a hely, az egyház, a gyülekezet, ahol a krisztusi kegyelem minden hatalmával megnyilvánulhat, és célba érhet. Végtelen hálával tartozunk Krisztusnak. Minden olyan pillanatért, szolgálatért, alkalomért, amikor így lehettünk gyülekezet, közösség, szolgáló testvér. Amikor semmi más nem volt fontosabb, mint hogy a bűnös ember valóban oda találjon az Úr Jézus Krisztushoz, és megtérve éljen, örök élete legyen. Amikor az életünk, a figyelmünk, szeretetünk és szolgálatunk középpontjában valóban a Jézus által szeretett és kegyelemre elhívott ember állhatott. De ugyanakkor azt gondolom, azt is kérnünk kell az Úrtól, hogy mutassa meg azt, amikor valami más került a legfontosabb helyére. Talán éppen mi magunk fontosabbak voltunk, mint azok, akikre nézve elhívást kaptunk. Hogy vegyük észre azt, amikor a legfontosabb helyére került az anyagi szempont, hogy egyéni értek, egyéni gyarapodás, vagy a megkövült hagyományok szolgálata, vagy éppen a vallásos önérzetünk, vagy a hiúságunk szolgálata. Olyan jó lenne, hogyha meglátnánk és bűnbánattal meg tudnánk vallani az Úrnak azt, hogy hányszor voltunk elfoglalva és egészen lefoglalva a magunk gyengeségeivel, vagy éppen a mások gyengeségeivel. Ahelyett, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ez az erővel teljes és gyógyító kegyelme átáradhatott volna rajtunk keresztül. Olyan jó lenne, hogyha észrevennénk azt, amikor a féltő és menteni akaró felelősség helyét a fásultság, a lemondás, a közöny, vagy a megadás foglalhatta el. Ezek meglátása szükséges ahhoz, hogy minden ponton, ahol meggyengültünk, ahol kiüresedtünk, ahol elsorvadtunk, új látást és lendületet kaphassunk. Szükséges ahhoz, hogy a szolgálatunk, a szeretetünk az életünk középpontjába visszakerülhessen a szabadításra váró emberi lélek életek. Merjünk odaállni ezért az Úr Jézus elé, ki a középre. Nincsen más esélyünk, csak ez. Ő viszont jelen van az áldásaival és az ajándékaival. Vár. Most újra vár hitet és engedelmességet. Gyógyulhatunk mi is. Hitünkben, szolgálatainkban, engedelmességünkben. Mert most nekünk mondja, hogy mozdulj, gyógyulj, elevenedj, indulj el, és tedd azt, amire elhívtalak. Ma is én adok új erőt és új életet. Amen. ...466. Dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első verszakát. Urunk, áldott orvosunk, megváltunk és megtartunk. Köszönjük, hogy most bennünket is megszólítottál. Köszönjük, hogy te számon tartod a mi életünket is, hogy nagyon jól tudod, milyen terhek alatt roskadunk. Látod az örömeinket is, sőt, azt szeretnéd, hogy bővölködő életünk legyen, hogy szeretetben, reménységben, örömökben bővölködő életet élhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is fel akarsz állítani, ki akarsz mozdítani onnan, ahol vagyunk. Lehet, hogy szabad bennünket is olyasmi testhelyzetben, vagy leginkább lelki állapotban talál, mint amilyenben volt ott az a sorvadkező ember. Ott guggolt a földön, és az egyik kezét nem tudta mozdítani. Urunk, annyi nyomorúság van körülöttünk. Valóban újra és újra érkeznek a hírek, információk hozzánk, mindarról, ami történik a világban. De nem is kell igazából kezünkbe venni az újságot, vagy kinyitni rádiót, televíziót, vagy odaülni a számítógép elé. Akkor is annyi bajjal és gonddal szembesülünk. És mindeközben, amikor olyan sok ember él reménytelenül, olyan sok ember él elcsüggetten, mi, akik arról beszélünk, hogy ismerünk téged, hiszünk benned, mi sokszor valahogy így googolunk valahol, elfoglalva a magunk bajával. Bocsásd meg nekünk ezt. Bocsásd meg, hogyha a terhek, a gondok ennyire lehúzhatnak bennünket, hogyha elvonják a figyelmünket, még a tőled kapott küldetésünkről is. De köszönjük, hogy most nekünk is mondod, állj ki középre, merj odaállni, mert most velem van dolgod. Olyan jó, Úrunk, hogy nekünk elsősorban veled lehet dolgunk, és veled van dolgunk. Segíts, hogy ezt a hétköznapokban is komolyan vehessük. Segíts, hogy így indulhasson minden napunk, hogy így tudjunk elindulni munkahelyre, hozzáfogni a különböző tennivalóinkhoz, így tudjunk helytállni a családban, hogy ezt megélhessük igazán, nekünk mindenek előtt veled van dolgunk. Veled, akiről hallhattuk az istentisztelet elején, hogy nem kevesebb vagy, mint az élet forrása. Köszönjük, hogy ez a forrás kimeríthetetlen, és bocsásd meg, hogy mégis bizony vannak időszakok az életünkben, amikor eltávolodunk ettől a forrástól, amikor hagyjuk, hogy a rohanás, a hajsza, az magával sodorjon bennünket is. És pontosan ezért a mi lelki életünk is elsorvad, a veled való kapcsolatunk is olyan erőtlen, gyenge lesz, nem ad igazán örömöt sem, és nem látjuk azt sem, hogy mikor mit kellene csinálni, hogy mi a helyes, az igazán jó. Könyörgünk most azért, hogy hadd lehessen a veled való kapcsolatunk igazán élő, és életet megújító. Könyörülj meg rajtunk, hogy hittel tudjunk hozzád fordulni, hiszen most is ebből az igéből is megérthettük, hogy te a hitünket várod, hogy bizalommal forduljunk oda. És aztán, hogyha bizalommal fordulunk oda, akkor az a sorvad kéz mégiscsak megmozdul. Kérünk téged, hogy így könyörülj meg mindnyájunkon. Így imádkozunk, Urunk, azért, hogy hadd lehessen személyes életünk is valóban rólad beszélő. Hadd lehessen a hitünk eleven élő, és hadd lehessen a gyülekezeti életünk is szeretetedet sugárzó, világosságodat árasztó. Hadd lehessen olyan a gyülekezetünk, a közösségi életünk, ahová valóban gyógyulni lehet jönni. Ezért imádkozunk most, és ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében tőled. Így imádkozunk most a betegjeinkért is, hálát adva a gyógyulásokért is. Így imádkozunk azokért, akik most a gyászterhe alatt roskadoznak. Arra kérünk téged, hogy te erősítsd meg őket is. Segítsd őket, hogy hittel tudjanak ők is odafordulni hozzád, hogy az ő megszomorodott szívük is meggyógyulhasson. Imádkozunk egész egyházunkért, és könyörgünk népünkért, hogy végre odafordulhassunk hozzád, hogy végre merjük kiszolgáltatni magunkat egészen neked. Köszönjük, Urunk, hogy nálad valóban csodák történnek, és ezért imádkozunk, hogy így újíts meg bennünket, egész népünket. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérjük, hallgass meg minket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket,
Most pedig még a hirdetéseket hallgassuk meg. Most istentisztelet után imaóra lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben. Szeretettel várjuk a testvéreket, hogy együtt is könyörögjünk. Gyülekezetünkért, egyházunkért, betegjeinkért, azért, hogy valóban élő és lüktető lehessen a mi kereszténységünk. Hétfőn este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalmát tartjuk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órától a babamama körtagja is találkoznak. Szerdán este 6 órától énekkari próba lesz, 7 órától pedig a keresztkérdések kurzusra jártaknak lesz bibliaóra. Csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órától konfirmáció előkészítő lesz. Vasárnap 10 órától pedig istentisztelet, az istentisztelettel egy időben a gyermekek számára is tartunk alkalmakat lent a gyülekezeti helyiségeinkben. Örömmel hirdetem azt is, hogy ezen a nyáron is lesz gyülekezeti tábor, csendes hét. Ennek az időpontja július 11-től 17-ig, a helyszíne pedig a Szilvásváradi Lipicai Hotel. Tájékoztató lapokat is készítettünk, ezek megtalálhatók a kijáratnál. Jelentkezni lehet a lelkipásztornál, azaz nálam, illetve Varga Andrásnál és feleségénél, Cinszki Mártánál. Bátorítjuk, biztatjuk, hívjuk a testvéreket, és kérjük azt is, hogy a jelentkezéseket minél hamarabb közöljék azok, illetve ezt a szándékot azok, akik tényleg szeretnének jönni, ezzel ugyanis a szervezést megkönnyítik. Köszönjük szépen a megértést! Meghívást kaptunk egy keresztény ifjúsági találkozóra, amely május 14-én szombaton lesz, 13:30-tól a Budaörsi Evangélikus templomkertben. Nyáron pedig ugyancsak a fiatalok számára a Csillagpont nevezetű ifjúsági találkozó lesz. Akit érdekel ez, annak tudok részletesebb információt is adni erről. Van füzet is, tehát azt kérem, hogy ez forduljon hozzám. Kaptunk tájékoztató lapokat a 8. református zenei fesztiválról is, amely június 3-án, 4-én és 5-én lesz. Ekkor maga a fesztivál, és június 25-én a Művészetek Palotájában pedig a Református Énekek című hangversenyre kerül sor. Az ezzel kapcsolatos információkról is van tájékoztatólap, úgyhogy ezzel is tudok szolgálni az érdeklődő testvéreknek. Az elmúlt napokban Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Elbúcsúztunk Rátkai Györgytől, aki 1929. december 11-én Átányban született, és ezesztendő április 30-án Budaörsön hunyt el. Ugyancsak a mögöttünk álló napokban búcsúztunk el Csákányi Miklósné Orbán Melindától, aki 1933. március 18-án Budapesten született, és ezesztendő április 10-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk erőt, békességet és vigaszt minden gyászoló testvérünknek. Most pedig hallgassuk meg Tóth György testvérünket, a Pro Ecclesia Alapítvány kuratóriumának egyik tagját.
Igen, ez igaz, de előtte másról szeretnék beszélni, arról, hogy ma délután ismét lesz a Budaörs Rádióban a mi kis adásunk. A 104,8 MHz-es ultra rövid hullámon 14:00 perckor kezdődik az adásunk. Az adás részben kapcsolódik a húsvéthez, hát ugye már elmúlt. Volt egy nagyon jó világ vasárnapi azzal kapcsolatos prédikáció, ez erre alapul. Továbbá elkezdtem földolgozni a tavalyi csendes hetünket, ahol is a hídépítés volt a téma, a műsor második fele erről szól. Hídépítést, ezt természetesen nem szó szerint kell érteni, hanem átvitt értelemben, tehát Isten és ember közt, ember és ember közt gyülekezet és emberek közötti hídépítés. Azt gondolom, hogy aki részt vett a csendes héten, annak nem mert ezt feleleveníteni. Készüljön az újabb csendes hétre, mint hallhattuk itt a hirdetésben. Aki pedig nem vett részt, annak pedig annál jobb, hogyha meghallgatja, mert hát te nem biztosan állítottam, hogy héten kívül akár hétköznapban is alkalmazható életbölcsességet is tanulhatunk a csendes hetek anyagából. Elhangzott itt a átérően a második témára, mint projektvizsia, elhangzott a Isten tiszteletve és a prédikációban az, hogy a törvény és az egyház is az emberért van, és rögtön magamban oda bigyeztettem, hogy és egyébként még a projekt és a Budas alapítvány is az emberért van. Konkrétan értünk itten ezért a gyülekezetért, azokért is, akik nincsenek itt, és hát azokért is, akik itt vannak. A alapítványról én most nem mondanék túlságosan sok dolgot. Aki részt vesz különféle gyülekezeti programokon, az mind élvezheti ezt a jótékony nagybácsi szerepét az alapítványnak, mert ugyan a hitélet áll a központban, de van számos olyan dolog, amit pénzért kell beszereznie a gyülekezetünknek különféle alkalmakra, és ezek döntő többségében azért ott van az alapítvány némi kis pénzügyi támogatással. Most eljött a remek pillanat, hogy a gyülekezethez viszonozni tudjam, méghozzá szerencsés módon oly formában, ami nem kerül az egyes testvéreknek pénzébe. Szerintem már mindenki tudja, hogy az emberek 90%-a tudja, az SZIA, tehát a személyi jövedelemadó 1%-áról van szó, amit már talán tavasztal is említettem, meg tavaly is, meg tavaly alatt is, és az alatt is, és nem is tudom, hogy hány évvel visszamenőleg. Az SZIA törvény lehetővé teszi azt, hogy mindenki időzőjelbe és jöltemben mondom, büntetlenül támogathassa az alapítványokat. Ezekből nincsen nagyon kevés. Én letöltöttem az APEC-ról a listát. Ez abból egy oldal. Ezen az egy oldalon van 90 arab alapítvány, és még van kb. 220 vagy 250 ilyen oldal. Tehát választék az van, legalább 20 ezer alapítvány van, amit lehet támogatni az országban. Itt ebből a 20 ezerből projektvizsgai alapítvány, érdekes volna, elég sok van. Van 4-5 darab, különféle nyelvtani és névkombinációkban. És ez itt a reklám helye és a testvérek dicsérete, hogy a valamennyi projektvizsgai alapítvány közül az élen vagy haladunk, a projektvizsgai Budaörs alapítvány, 61 adományozónk volt a tavalyi évben, és mindezektől picikével több mint 600 ezer forintnyi összeghez jutott az alapítványunk, amelyik ugye hát kvázi az alaptőkéje bizonyos értelemben az alapítványnak. Mert ezen a kicsike pénzen kívül még az önkormányzattól kapott egyébként egyre szűkülő támogatásból él az alapítvány. És azt még szeretném elmondani az alapítvány kuratóriummal, tehát a tisztségviselői azok természetesen ingyen és szolgálatként végzik ezt a munkát. Úgyhogy kérem szépen a testvéreket, fontolják meg a dolgot, hogy a 20 ezer alapítvány közül pont a projekt és a Budaörs alapítványt választák. Ennek a technikája az, hogy a SZIA bevallás űrlapjára rá kell írni az adószámunkat, amelyek egy bonyolult hosszú szám, ezt én nem tudom természetesen fejből, de remek segítségek vannak. Elsőként említeném a honlapunkat, ahol ez olvasható. A honlapunkról van egy, ez budaörs.re.hu. Egyszerű. Ezen kívül van egy másik honlap, ami már magának az alapítványnak a honlapja, ott is megtalálható ez az adószám, ez a projektvizsia, www.projektvizsia.hu névre hallgat ez az oldal. Ezen kívül, aki vitt húsvéti hírlevelet, vagy bármilyen más hírlevelet, és remélem sokan vannak ilyenek, és meg is tartotta, abban benne van abban a hírlevélben ez a szükséges adószám. Ezen felül és kívül általában a kijárati ajtónál is van olyan szórólap, ahol ez elérhető, úgyhogy ezeket tudom mondani, hogyha mindezen lehetőségek mellett sem sikerül földelni ezt az oldalt, akkor fordulhat bárki én hozzám, vagy a kuratórium másik tagjához. Élén Laci bácsit, Elekes Lászlót említem, aki a kuratóriumunk elnöke, és Vargáné Cinszki Mártit, aki pedig a lelkes munkatársa a kuratóriumnak. Úgyhogy kérem szépen, támogassanak minket ezzel az 1%-kal. Köszönöm szépen a figyelmet!
Mi is köszönjük szépen a beszámolót is, és köszönjük szépen a kuratórium tagjainak, elnökének tagjainak a fáradozását, munkáját is. Istentől kívánunk a továbbiakhoz is sok bölcsességet és erőt. Most pedig a 464. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig az utolsó, tehát 6. verszakát most fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.